Hát megláttam a mai beszélgetés munka címét, az Egy kis belga történelem, nekem rögtön beugrott Henri Piren, nagy kedvencem. Igen, egy történész, aki megírta Belgium történetét több kötetben, de én nem az ügyben találkoztam vele, mert valamiért sosem gerjedtem rá a belga történelemre így. Viszont írt egy az Európai Gazdaság Története címmel egy könyvet, és azt még a főiskolai évek alatt könyvtárból szedett. Eszméletlen olvasmány és izgalmas gazdaságtörténeti könyv, igen. És egy három éve sikerült antikvárba szerezni egy saját példányt. Úgyhogy Henri Pirennek
ezek után el sem merem kunyarálni,
mert félek, hogy nem fogod ideadni. Amúgy is egy nagyon, nagyon nehezen könyvet kölcsönadó pacák vagyok, hát ez meg miután évtizedekig hajkuráztam, hogy elég nehézen adnám ki a kezembe, de majd megbeszéljük.
Ma járhatok hozzátok a nappalit kibérelni, hogy elolvassam.
Lehet, hogy most akkor kivételt teszek és kölcsönadom. Na, de ne húzzuk az idejét, Katona Csaba történésznek itt van velünk élőben Belgiumból a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szerpusztok, jó reggelt kívánok!
Na nézzünk egy kis belga történelmet, honnan ered, honnan a szó, milyen a történelmük. Azt tudjuk, hogy nagyon, nagyon zűrzavaros egy társaság, és hogy per pillanat, és ha jól tudom, kormány nélkül megy a civódás, és mindig van valami feszkó ott náluk.
Vannak helyzetek, amikor ki lehet bírni kormány nélkül is. Igen. Hogy most Belgium nem feltétlenül ebbe az irányba mozog, de ez az állam így ebben a formában, ugye 1830 óta létezik, tehát semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy ősi állami gyökerekkel rendelkezne ebben a formában, de kezdjük mindjárt azzal, hogy honnan van a név, mert ugye az közismert, hogy Belgiumot ugyan a belgák lakják, de alapvetően a belgák flamandok meg vallonok, és van egy jelentős létszámú francia, illetve egy német kisebbség is ebben az országban. De maga a belga név az ókorra múlik vissza, tehát ha valaki olvasgat Julius Caesart, akkor emlékezhet a Commentari de Bello Gallico című alapvető művére, ahogy a gall háborúkról ír, és itt említi meg a belga törzset. Nevezetesen arról értekezik Caesar, hogy ezen a területen laknak a gallok, laknak az akvitániszok, itt gondoljunk az Akvitánia névre, és laknak a belgák, és róluk azt írja, hogy Forum omnium fortissimis sunt belgi, vagyis minden egyik közül a legbátrabbak a belgák. Ez tehát egy névtörzs volt, ami a később Belgium területén lakott, róluk nyeri majd a nevét a modern állam, egy ilyen mindenki által elfogadott gyűjtőnévre volt szükség, és így sikerült visszanyúlni az ókori gyökerekhez. A Gallia tartomány egy részét Julius Caesar, miután meghódított a későbbiekben, átszervezte, és ebből lett a Gallia Comata nevezetű tartomány. A Comata az igazából azt jelenti, hogy hajas, tehát a hosszú hajúak által lakott Gallia, valószínűleg itt élő embereknek ez volt a viselete, és ebből lett időben egy Gallia Belgica nevezetű még kisebb tartomány. Tehát ez az első olyan mozzanat a történelemben, ahol meg lehet ragadni, hogy terület névként jelenik meg. És hát a római hódítás az közismert, és bocsánat, hogy nagy léptékben haladok előre, de ugye meg kéne próbálni valahogy átvenni a belga történelmet 1830-ig, amíg létrejön az állam. Szóval jön a középkor a római birodalom bukása után, és akkor a merovingok, illetve a karolingok uralma alá került, tehát a frank államnak lesz a része ez a terület, majd pedig amikor elkezd tétesni a frank állam, és ugye gondoljunk itt keleti frank birodalom, nyugati frank birodalom, emlékezhetünk egy Lothár nevű uralkodóra, róla kapta a nevét Lotaringia, és ebben az időben létezik a Lotaringiai királyság. De ez rövid ideig áll fönt, és tulajdonképpen a 15. századig a mai Belgium területén kisebb államok osztoznak, hercegségek, őrvosságok, rózságok, ilyen nevekre gondoljunk, ami ismerős lehet a történelemben, mint Luxemburg, Limburg, Brabant, Flandria, Namur. És ezek a kis államok, ezek próbálják valahogy megőrizni a viszonylagos függetlenségüket. Nem egyszerű ez, mert van egy nagy szomszéd, úgy hívják, hogy Franciaország, de van egy másik nagy szomszéd, azt meg úgy hívják, hogy Német-Római Birodalom. És akkor lehetne gondolni, hogy hát ezeknek a befolyásoknak nem tudnak ellenállni. Nem ez történik, hanem az egyik kisebb állam ezek közül tulajdonképpen a lízi püspökség kivételével, ami egy egyházi állam, és ami a 18. századig meg tudja őrizni a függetlenségét. De ezeket az uralom alá hajtja, ez pedig a burgundiai hercegség. Itt emlékezzünk Merész Károly burgundi hercegre, ugye filmekben szokott ő szerepelni, hogy Merészen szembe száll a francia birodalommal. Az más kérdés, hogy aztán egy csatában ugye halálát lelte. Nem ő, hanem az apja, egy Fülöp nevű burgundi herceg volt az, aki az uralma alá hajtotta ezeket a kisebb államokat. Viszont Merész Károly halála után nem maradt fiú trónörökös, a lánya pedig feleségül ment Habsburg Micsához, akinek pedig a fia Fülöp, az első spanyol Habsburg volt a trónom, miből az következik, hogy öröklődés révén emlékezünk a mondásra, hogy ti többiek háborúzatok, te voltok a Ausztria házas, hogy a spanyol Habsburgok kezére került ez a terület, de ebben még beletartozik természetesen a későbbi Hollandia területe is. És tulajdonképpen a 16. századtól már hivatalosan is kezdik úgy nevezni, hogy spanyol-német alföld. És hát a spanyol uralom az nem népszerű, gondoljunk Tilo Lenspiegel történetére. Megvan ennek számos oka, gyarmati sorban érezték magukat az itt élő emberek, a spanyol katolicizmus nehéz volt összefésülni a holland területek protestantizmusával. Ennek lett aztán az a következménye, hogy az 1500-as évek végén az északi tartományok azok elindultak a függetlenség irányába. Ugye létrejött az Árrái Liga, ez a déli, a spanyolokhoz hű tartományok hozták létre, illetve az utrechti, az pedig az északiak, akik megpróbáltak elszakadni, és elszakadási kísérlet törekvésekkel végül sikerrel járt. Diplomáciailag ugyan viszonylag későn a Westfáliai békébe, tehát a Saarbrücken a Münsterben aláírt békékben rögzítik azt, hogy Hollandia független. Ugyanez nem mondható el a mai Belgium területéről, mert hogy a mai Belgium terület az ugye még mindig spanyol uralom alatt van. Viszont abban az időszakban, amikor nálunk a II. Rákóczi-Ferenc mozgalom zajlik 1703 és 1711 között, ezzel párhuzamosan 1700 és 1714 között dúl a spanyol örökösödési háború, aminek ugye a legfőbb oka az, hogy a spanyol Habsburg ág az kihalt. Hát ez egy elég komoly méretű háború, és ennek a nyomán aztán átrendeződik a mai Belgium területének a sorsa is, spanyol-német alföldből, így lesz osztrák-német alföld, mert a Habsburgház osztrák ága örökli meg ezt a területet. Tehát tulajdonképpen családon belül marad az uralom, de most már nem a spanyol, hanem a osztrák uralom alá kerül ez a rész. És hát ugye egy olyan területről beszélünk, ami csodálatos művészeket adott a világnak, gondoljuk Rubensre, Van Eyckre, hosszan sorolhatnám.
Igen.
Tehát ugye azt nagyon nehéz elfelejteni, hogy Európa kultúrájának az egyik legfontosabb bázisa ez a rész. Meg gondoljunk az ilyen gazdag kereskedővárosokra, mint Gand, Brüss, akár Brüsszel, tehát hosszan lehetne sor, vagy akár Lille, ami ma már Franciaországhoz tartozik. És ennek a területnek a sorsa aztán a 18. század végén vesz fordulatot, nevezetesen kitör a francia forradalom 1789-ben, és a francia csapatok úgy ítélik meg, hogy hát ráteszik a kezüket erre a területre, és rá is teszik. És ilyen értelemben ez a terület egy darabig a francia köztársasághoz tartozik, aztán pedig a francia császársághoz tartozik. De a francia császárság, mint az közismert, 1815-ben ér véget, ugye a Waterloo-i csatával, és hát melyik mai állam területén található Waterloo?
Hát ott van,
Belgium. Belgium itt van, ugye az Abba együttes is megénekelte, hogy csoda komoly történeti eseményekre került sor. Hát ugye össze lehet ezt hozni, mert ugye gondoljunk Bernadotte Marshallra, aki ugye francia marsalként kezdte, és aztán svéd uralkodóként halt meg, ugye a mai napig a Bernadotte ház uralkodik, tehát lehet, hogy a Waterloo iránti, hogy is mondjam, csak szimpátia ebből táplálkozott az Abba együttes esetében, ezt nem állítom. A városi legendák szerint Bernadotte még francia marsal korában magára tetováltatta a halál a királyokra jelszót, nem szépen öregedett az a jelmondat. Az ő esetében, tehát egy idő után ez kicsit, ahogy is szokták mondani, revidált a nézeteit. És lebőle uralkodó. De 1815-ben összeül a bécsi kongresszus, ugye Napóleon, mint az közismert, Elba után Szent-Ilona szigetére kerül, és itt fejezi be az életét egy bűfél évtizedtel Waterloo után. Viszont ami meg a mai Belgium területét illeti, ezt megegyesítik Hollandiával. És akkor tulajdonképpen lehetne mondani, hogy létrejött egyfajta német-alföldi egység, de bizony a mai Belgium területén élő, főleg a vallonok, azok nagyon-nagyon nem elégedettek ezzel a helyzettel. A hollandok jellemzően protestánsok, ott ugye a flamand nyelv dominál mindent, a mai Belgium területe ilyen tekintetben megosztott, hiszen a vallon, illetve a flamand nyelv az nagyjából egyenrangúnak nevezhető, és van egy kis vallási ellentét is, ugye itt a katolicizmus az nem érti magát annyira jól a holland protestantizmus árnyékába. Az egésznek az lesz a vége, hogy amikor 1830-ban kirobban egy felkelés Franciaországban, akkor a két vezető erő, a vallon katolikusok, meg a vallon liberálisok egyaránt az elszakadás mellett igyekeznek láncsát törni a mai Belgium területén, és megtámogatja őket a liberális francia értelmiség. Ennek pedig az lesz a vége, hogy 1830-ban sikerül elszakadni ettől a hollandokkal kötött kényszerházasságból, és így jön létre 1830-ban Belgium, ahogy említettem, ez a név ókori gyökerekre utal vissza, és nagyon jellemző módon ennek a államnak az értelmiségi az jó részt a vallonok közül került ki, sokkal kevésbé Flandriából, tehát alapvetően a francia nyelv dominált itt, és két nagyon érdekes nézet ütközött, illetve harcolt egymással, mindkettő erős társadalmi támogatottsággal, a liberalizmus és a katolicizmus. és így jött létre tulajdonképpen az egyik legliberálisabb európai állam már a 19. században. Ez a mai Belgium, és ez létezik a mai napig, amelyik a történelem azért megtépázott természetesen az első világháborúban, és a második világháborúban is. Ma azonban el lehet mondani, hogy az Európai Unió egyik központi állam, és hát ne felejtsük el, hogy a Brüsszel szó az fogalom máshol is, Magyarországon is.
Igen. Annak idején, Csaba, ez úgy ment, hogy és akkor kikiáltották, és akkor mindenki elismerte, vagy itt is azért éveken keresztül azért ment a vita
nem, a nagy többség elismerte, gondolhatjuk, hogy melyik ország volt az, amelyik azért még egy szűk évtizedig próbálta ezt a dolgot elodázni, hogy elismerje Belgiumnak ezt a lényet, ez Hollandia. Ez Hollandia, mert ugye onnan szakadtak ki, de minden egyéb mögött azért nagyhatalmi megegyezés volt. Amikor létrehozták ezt az Egyesített Országot 1815-ben, akkor nem titkoltan az volt a cél, hogy az Egyesült Állam, ugye ez a holland-belga Egyesült Állam, ez egy ütköző állam legyen, egy pufferzóna legyen, ha ne adj Isten Franciaországban megint valami forradalmi megmozdulásra kerülne sor. Hát forradalmi megmozdulásokra sor kerül Franciaországba, de nem abban a formában, ahogy a Bécsi Kongresszus nagyhatalmai tartottak tőle, és végül is, amikor a elszakadási törekvés mellett döntöttek, ahogy említettem, a francia kiállás döntő volt. Hollandia meg önmagában nem tudta érvényesíteni a maga akaratát egy nagyhatalmi megegyezéssel szembe, úgyhogy igazából így került fel a térképre Belgium. Tegyük rögtön hozzá, hogy itt említettem, hogy a mai Belgium területén a sok kis őrróság, hercegség, róság mellett még létezett a Lízsi püspökség, hát a franciák őket is bedarálták. Tehát annak is véget ért ott a karrierje. Gyorsan egymás után két kis világi fejedelemséget csináltak belőle két különböző néven, majd pedig része lett ennek a egész területnek. És ugye, ha ma megnézzük, akkor még a mai napig ez a kettősség jellemzi ezt a országot, csak gondoljunk az ilyen város nevekre, amikor azt mondom, hogy Malin, Mehelen, Brüssz, Brügge, Liège, Lütti. Tehát ez a kettősség ez jól fogható. Sőt, van olyan része, Francia Flandria, ami ugye Franciaországhoz került, ennek a legnevesebb városa az ugye Dunkerque, vagy Dunkerque, mondhatom sokféle módon. Úgyhogy azt sem lehet mondani, hogy ilyen értelemben a flamand vallon egység tökéletesen létrejött volna, és például Eipen környékén jelentős német kisebbség is él ebben az államban, tehát egy multikulturális államról beszélünk. Maga ez a belga szó, ez tényleg egy gyűjtő szó, és egy ókori semleges szót választottak, ami úgy nem Flandriát, nem Vallóniát jeleníti meg, hanem felül tudja írni ezeket a korábbi történeti elnevezéseket. Ezért lett Belgium, Belgium, és pont azon gondolkodtam, hogy egy évvel korábban, amikor hívtatok engem, akkor éppen Brüsszelből Charleroi fölé tartottam, most Charleroi-ból tartunk Brüsszelbe, és óhatatlanul egy dolog jut az eszembe, ha kedd, akkor Belgium.
Igen. Ha nem indiszkrét a kérdés, mit csinálsz most ott?
Kérlek szépen a brüsszeli Liszt Ferenc intézet, ahogy tavaly a Momentán társulat Petőfi Sándor születésének bicentenáriáról emlékeztünk meg, folytatja ezt a program sorozatot, de ezúttal teljesen másról lesz szó. Egyfelől a brüsszeli Európai Iskolában fogok tartani a reformkorról egy előadást a ott tanuló magyar ifjaknak, másfelől pedig két kiváló kollégámmal, Dimes Jénesével és Milbacher Róbertel hármani minikonferenciát fogunk tartani a Liszt Ferenc intézetbe. Emese Szentrei Júlia alakját helyezi előtérbe, Robi majd Petőfi Sándort, én pedig a reformkorról fogok beszélni, hogy egy kis keretet ennek az egésznek.
Kiváló.
Aztán pedig, ha ez a program véget ért, meg fogjuk közelíteni Brüsszel legizgalmasabb utcáját. Nem az eres csatornára gondolok, bár azt is meg fogjuk nézni, mert az a rándok hely, minden magyar ember elmegy oda, hanem a Pisilő kislány szobrának az utcáját, mert az egész utca egyetlen kocsma.
Igen, gyanítottam, hogy azért időt szánsz rá, hogy a sörtörténelem még hiányzó láncszemeit esetleg ott Brüsszelben kiegészítsd egy gyöngy szemmel.
Csaba, kisfiú lesz az, nem?
Fogalmaznék.
Igen?
Nem kisfiú lesz az?
Igen, de tudod, nem, az kislány, ugyanis a Manneken Pisz nagyon régóta áll a DCT Brüssel utcáit, de valamikor 1986 körül az Egyenjogú újság jegyébe felállították a Pisilő kislány szobrát is.
Igen.
És ahol ez a szobor áll, ott van ez a gyönyörű kocsma konglomerátum, amit azért fontos megközelíteni, mert álláspontom szerint a belga szürkultúra olyan, mint a szerelem, jó beszélni róla, de csinálni jobb.
Aha, jó. Oké, tovább a kocsmára gondoltál, nem a látom.
Ez végszónak jó. Okay. Jó. Köszönjük szépen a beszámolót, jó, hogy egy kicsit összerántottok így a belga történelmen. Szép napot.
Ez egy misszió, úgyhogy viszont kívánom nektek. Sziasztok.
Szia, szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk Belgiumról.
És akkor ehhez még egy kiváló belga zenekarral fogunk tudni hozzájárulni a játékkérdés után.